Csiba Gábor, a Stratégiai Szövetség a Magyar Kórházakért Egyesület elnöke, az Inforádió arénájának vendége azt mondta, hogy bízik abban, hogy a következő kormány meg fogja emelni az orvosok és az ápolók fizetését annyira, hogy az versenyképes legyen. Mennyi idő alatt?
Ha azt mondom, ha kívánságomat mondom, akkor azonnal kell megemelni. Természetesen a legjobb egészségpolitika a jó gazdaságpolitika, tehát értelemszerűen fel kell pörögnie a gazdaságnak ahhoz, hogy ez a fajta ígéret maradéktalanul teljesül.
Évekbe fog telni, amíg a gazdaság felpörög. Ön tud valami receptet, ami...
Én nem tudok, mert nem vagyok gazdaságpolitikus, de azért egyet hadd mondjak. Valahol olvastam, hogy valaminek, egy szervezetnek is, szervezet lehet egy ország is, vagy egy kórház is, egy szervezetnek a sikerében csak 40% az objektum. Tehát, hogy mennyit termel, hányan dolgoznak, stb. A sikerben. 60% pedig a bizalom.
És abban bízik, hogy lesz elég bizalom ahhoz, hogy a gazdaság egy ilyen látványos felpörgéssel meg tudja termelni a normális egészségügyi finanszírozás forrásait is.
Hát a jelenlegi kormány irányában annyira nincs bizalom, hogy biztos, hogy az a váltás egy hatalmas bizalmi változást fog jelenteni, amely az új kormánnyal szemben lesz, és értelemszerűen ez egy kicsit a gazdaságra is átfoghatni. Ma hallottam a rádióban, hogy a görög gazdaságról, miután bejelentették, hogy vállalta azt, hogy együttműködik az unió gazdaságpolitikusaival, rögtön mentek fel a gazdasági mutatók, már pontosabban a tőzsdeindex és egyebek.
Jó, hát nálunk is mentek föl, de attól még a kóbász, vagy kerítés nem lett kolbászból, amikor együttműködtünk az IMF-fel, mert muszáj volt, és nem mentünk bele a szakadékba. Ettől még a gazdaságunk nem pörgött föl.
Nem, mert tulajdonképpen egy látszat tevékenység volt. Nagyon jól elhitett az elmúlt esztendő alatt a bajnai kormány, hogy csinál valamit. Valójában nem csinált semmit sem, csak mint az egyszeri orvos amputált.
Nem lehet, hogy sosem fogjuk megtudni, hogy mi lett volna, ha a bajnai kormány ennyit sem csinál? Nem lehet, hogy 300-400 forintnál volna az eurónk is?
Én szerintem nem fogjuk megtudni, szerintem ugyanez lett volna, nem csinált ő semmit sem, itt egyszerűen a váltás, itt megint a bizalmat mondom. Az előző, tehát a Gyurcsánnyal kapcsolatos bizalom annyira mély ponton volt, hogy még ez a kicsi változás is valamit mutatott, hogy nem Gyurcsán a kormány, nem Gyurcsán a kormányfő, tehát a bizalom. De ez a bizalom nincs meg már, meg nem is volt eredendően, hiszen ez egy felhatalmazás nélküli kormányzás volt. Én tudom, nem az, hogy bízom, mert én tudom, hogy a Orbán kormány viszonylatában ez a bizalom többszörös lesz, és ennek gyakorlati következménye is lesznek a gazdaságban.
Legyen így. Az ön dolgozói mire számítanak ön? Mivel tudja őket biztatni? Elmondja ugyanazt, amit nekem elmondott, hogy várjuk ki, amíg a gazdaság meg fogja teremteni a jobb egészségügyi finanszírozás alapjait, miközben a szakápolója bruttó 110-valahány ezer forintot visz haza?
Mindenki a piacról él. Abban a kórházban, amelyet én vezetek, 2200-an dolgoznak. Mind a 2200 emberhez nem tudok személyesen elmenni és elmagyarázni, meg nem is biztos, hogy hisznek nekem. Hát miért nem vagyok én proféta, hogy nekem higgyenek. De az, hogy az ember megpróbál közöttük lenni, és megmagyarázni, vagy pontosan, hát ez ilyen osztályértekezletek, körlevelek és sok minden formájában zajlik, elmondja a valós helyzetet, és elmondja azt, hogy a várakozás, az természetesen egy örömteli állapot, de a várakozás se legyen olyan, hogy egyik napról másikra hiszünk változást. Én az egészségügyi dolgozók nagyon intelligensek, biztos vagyok benne, hogy megértik ezt a, amiről eddig beszéltünk.
Nem lesz szörnyű csalódás, hogyha túl sok ideig kell várni arra, hogy a béreink egy 100 kilométerrel távolabb lévő ország szakápolójának béreivel legyenek azonosak. Annyiszor eljátszották ezt velük, én is emlékszem, még a 7%-os béremelésre.
30 éve várunk erre. Nyilvánvalóan egyik napról a másikra úgyse fog ez megvalósulni. Biztos lesznek azok csalódnak, mert türelmetlen ember mindig is mindenütt van. Itt az a lényeg, hogy a társadalom egésze érezze azt, hogy itt jövőről van szó, nem pedig egy-egy helyben topogásról.
Térjünk vissza egy picit a szakfinanszírozás, vagy a kórházi finanszírozási kérdésekre, például az önkórházában. Milyen általános finanszírozási szabályokat kellene megváltoztatni ahhoz, hogy azt tudja mondani, hogy tud tervezni előző év végén a következő év végéig? Nem tudom, hogy van a pénzügyi év a kórházban.
Tulajdonképpen a pénzügyi év és a gazdasági, a finanszírozási év elkülönül. Nem nekünk, hanem úgy át az egész rendszerben, tehát valamennyi kórház viszonylatában. A pénzügyi év az szeptember 30-al ér véget, és tehát október 1-től október 1-ig működik egy kórházon belül. Például a múlt esztendőben a lehető legrosszabb volt a helyzet, hiszen egy évben háromszor változtatták meg, sőt negyedszer is meg akarták változtatni a finanszírozásnak a módját. Mi a kórházban nem forintban gondolkodunk, hanem pontokban, de a pont az egyenlő forint, tehát az egyszerűség kedvéért. Évelején volt egy teljesítményvolumen korlátnak nevezett finanszírozási módszer, aztán bevezettek egy csúnya szót mondok, EMAFT alapú finanszírozást, utána be akarták vezetni megint csak szakszó a bázis finanszírozást, majd végül visszatértek az évelejei úgynevezett teljesítmény korlátos finanszírozásra. Hogy lehet tervezni egy intézményben, hogyha háromszor, vagy pontosabban majdnem négyszer változik a finanszírozás?
Mit csináltak? Mit mondtak a fenntartó közgyűlésnek?
Tulajdonképpen sodródtunk az árral, mert ebben a helyzetben nem lehet tervezni. Ezért is mondtam, hogy mindig pénzben kell gondolkodni, sose forintban, sose pontban. Mert teljesen mindegy, hogy milyen az elosztásnak a módja, lehet az teljesítmény ilyen, olyan, amolyan. Ha ugyanazt a kevés pénzt osztjuk el, akkor kevés pénz lesz a végén. A közgyűlés az természetesen folyamatosan rajta tartja a szemét az intézményeken, az enyémen is különösen. Nekünk annyi, mi egy stabil intézmény vagyunk, harmadik legnagyobb aktív kórház Magyarországon különben. Stabilak voltunk gazdaságilag, voltak pénzügyi tartalékaink. Először felértük a pénzügyi tartalékot, utána alkudoztunk a beszállítókkal, hogy nem most kelljen fizetni, hanem két hónap múlva, és ez látszólag egy kiegyensúlyt gazdálkodás képét mutatta. De valójában a múlt esztendőben, amivel kevesebb lett a pénz, az 600 millió forint.
Ezt honnan tudják beszedni? Megtermelni, elvenni.
Hát voltak belső intézkedéseink, amelyek sokszor azért nem népszerű dolgok voltak, mert honnan lehet elvenni? A bérekből lehet, mert az a legnagyobb kiadás egy intézményen belül. A második legnagyobb kiadás a gyógyszerkiadás.
Hogy lehet a bérekből elvenni? Oda megy a dolgozóhoz, és azt mondja, hogy felbontom a szerződésedet, és holnaptól 10%-kal kevesebb a pénz.
Nem, vannak úgynevezett béren kívüli juttatások, és azoknak a csökkentése, kollektív szerződés szabályozza ezt. Ez lehet az egyik mód. A másik, ami nálunk is volt, az ügyeleti díjak. Nálunk viszonylag magas ügyeleti díjak voltak, és megállapodtunk a dolgozókkal, hogy 10%-os díjcsökkentést átmenetileg áldoznak. De megint a dolgozók áldoztak, mert megérezték, megértették, hogy szüksége van az intézménynek.
De megállapodáshoz mit tudtak felmutatni? Azt a megértést, hogy értsétek meg, hogyha nem, akkor még nagyobb lesz a baj, vagy tudtak valamit ígérni, valami?
Azt tudtuk ígérni, hogy ezt a kevesebb pénzt ki tudjuk fizetni. De a több pénzt lehet kérni, csak nem tudjuk kifizetni. Ugyanakkor voltak dolgozói elbocsátások is, sajnos. 60 emberrel kevesebben vagyunk, mint egy évvel korábban. Ezek az emberek nem fölösleges emberek voltak, csak nem tudtuk megfizetni őket. Ugyanakkor nagyon szigorú keretgazdálkodást vezettünk be a gyógyszer, a szakmai anyag és egyéb anyag területén. Lecsökkentettük ezeket a kiadásainkat, de 600 millió forintot nem lehet megspórolni. Ha ennyi fölösleg lett volna a rendszerben, akkor nem jól gazdálkodtunk volna.
Friss, dinamikus és fiatal vezetők szokták mondani, amikor pályára lépnek, hogy nincsen olyan szervezet, amelyből én 30%-ot ne tudnék megspórolni. Biztosan is hallottam már ezt menedzserektől. Mennyit lehet megspórolni még az egészségügyön? Annyi fiatal és dinamikus vezető volt már ott.
Hát igen, a fiatal és dinamikus vezetők nem voltak betegek valószínűleg, és akkor nem érezték ezt vízszintes helyzetből. Persze meg lehet spórolni rengeteg mindent. Nem adunk enni, nem adunk gyógyszert, minek az ápolónő, pillanatok alatt le lehet spórolni, nevezzük így, a 30%-ot, akár többet is. Csak akkor magán a szervezet veszti értelmét, és a célja nem valósul meg. És bizony, az egészségügyi intézmény az nem egy vállalat. Ha nem egy, mit tudom én, tengelyköszörülő üzem. Hogyha nem köszörül tengelyt, akkor legfeljebb nem lesz tengely, de attól még a világ megy tovább. Ha nem gyógyít az intézmény, akkor nem lesz hol gyógyulni a betegeknek. Ez viszont egészen más. Más a munka tárgya, hogy gazdaságfilozófusokkal érve.
Értem, de hol van az egészségügyben a verseny helye ön szerint? Mert erre mondhatnám én azt, hogy ha egyik kórház nem gyógyít, ott van mellette a másik, majd az gyógyít.
A verseny tulajdonképpen a minőségi gyógyításban jöhet elő. A minőségi gyógyításban nyilvánvalóan, ha az egyik kórháznak, tegyük idézőjelbe, jobb a híre, akkor a beteg oda áramlik. Csak sajnos a mai rendszerben, a finanszírozási rendszerben ez nem érdeke az adott kórháznak, mert korlátozott az a pénz, amit kaphat a beteg ellátásért.
A parkolóban nézhetni az oda áramlott betegeket, de pontosan. Nem tudná a kapun beengedni.
Tehát hiába dörömbölnek ezek a betegek, nem érdeke gazdaságilag, hogy több betege legyen, mert egyszerűen nem fizetik ki nekik a gyógyításért az ellenértéket. Tehát a verseny nagyon korlátozott, hangsúlyozottan a minőségi gyógyítás viszonylatában lehet erről szó.
Lát valami tervet, elképzelést, akár belső műhely megbeszélést, szakpolitikusok beszélgetését arról, hogy milyen lehet egy következő egészségügyi rendszer, ha ehhez hozzányúlnak?
Ha látnék, se biztos, hogy nekem lenne kötelezettségem itt elmondani, de valójában én egy víziót tudok eleveníteni. Mindenki, aki egészségügyi reformról beszél, ez az első mondat, hogy kell-e reform, úgy nagyjából mindenki válaszol, hogy igen. Utána a következő kérdés, hogy na és hány kórházra van szükség? Rögtön ez a következő kérdés.
Jó, de ilyenkor azt is el szokták mondani, hogy ahhoz, hogy tudjuk, hogy hány kórházra van szükség, ahhoz föl kéne mérni egy nagy magyar betegségregisztert, tehát nagyjából tudni kéne, hogy mire van szükség.
Hát pontosan erről van szó, az ellátás oldaláról kellene kiindulni. Egyrészt, hogy most milyen az állapota, egészségi állapota, halálozási és megbetegedési mutatói az országnak, de az országon belül az egyes területeknek, régióknak.
Az ön megyében nem annyi, mint Győr-Moson-Sopronban.
Mondok példát, hát más a mi megyénkben, vagy beszéljünk most régióról, abban az északkeleti régióban, és sokkal rosszabb a szociális helyzet, és ennek következtében bizony más a betegség struktúra is. Ebből kellene kiindulni. Ez az úgynevezett szükséglet alapú forráselosztás. A másik pedig meg kellene már határozni végre, amit egyébként képtelenek voltak eddig, meg kellene határozni, hogy mi jár, milyen ellátás jár a betegnek, ha bekerül a kórházba.
Volt erre egy kísérlet?
Kísérlet volt is, igen. Volt erre kísérlet, de sajnos az dugába dőlt, hiszen sok minden járhat egy beteg ellátás során, onnantól kezdve, hogy milyen típusú étkezést kap odáig, hogy a csípőprotézisnek melyik fajtáját ültetik be az ő csípőjébe, mert van 80 000 forintos csípőprotézis is, meg van 500 000 forintos is, vagy még annál drágább csípőprotézis is. Nyilvánvalóan a szakma határozza, meg mindig, hogy melyik fajtát építi be, de ha erre lennének olyan protokollok, amelyek ma nincsenek, akkor biztosan tudni lehet, hogy na nem mindig a 70 000 forintos, de ne is mindig az 500 000 forintos kerüljön beültetésre.
Szakmai protokollokra gondol, vagy finanszírozási protokollokra gondol?
A kettő
között mindig lesz összeütközés, mert nincs ember, aki a finanszírozási protokoll szerinti protézis szeretné magának a szakmai protokoll szerinti protézis.
Pontosan erről van szó. Hát én nap mint nap találkozom azzal, hogy mondjuk a 70 000 forintos protézis, de most tényleg fikció, ez nem akarok én ezzel megsérteni senkit se, nem nagyon akarják beültetni, és ennek vannak szakmai indokai is. De ugyanakkor, mint termék, erre a célra ez is egy minősített termék. Megfelelő szakintézmények minősítik minősítették. Tehát elméletben ki lehetne mondani, hogy a 70 ezer forintost rak be adminisztratíve. De hát nyilván itt jön aztán az orvostudomány szépsége, hogy nem lehet mindenkit ugyanazzal a módszerrel, vagy ugyanazzal az eszközzel gyógyítani.
Jó, de lehet erre egy általános szabályt adni? Hát minden beteg más. Ezt önök sokkal jobban tudják. Van, aki el tudja dönteni távolról, hogy nekem milyen protézis kell?
Hát általános szabályt kell adni, mert szabályzat nélkül nem működik semmi, se ha nincs szabályzat, akkor káosz van. Természetszerűen az ettől való eltérésnek a módját kell kitalálni, hogy mikor lehet eltérni. Ez az, amit kellene szabályokba rögzíteni.
Mennyi idő alatt lehet egy ellátási regisztert, egy szükséglet alapú szolgáltatás igényt kialakítani Magyarországon, ha még nincs? Én úgy tudom, hogy sok kísérlet, több kísérlet volt rá, de nincs kész.
Kísérlet volt, el nem készült, szerintem le kell porolni a régi kezdeményeket, és akarattal kell hozzáállni, és nem lobbikkal, hogy úgy mondjam, egyszer akarat, hogy ezt meg akarom csinálni, és akkor megvalósíthatom.
Azt mondja, nem lobbikkal. Vannak jól azonosítható lobbik Magyarországon az egészségügy területén?
Hát azt szokták mondani, hogy elsősorban az egészségügyben van lobbi, de mindenütt van lobbi különben. Hát miért ne lenne? Ott pedig, ahol nevezzük így idézőjelbe, hiánygazdálkodás van, ott természetszerűleg a lobbi az mindig erősebb, hogy nekem több jusson, vagy az én szakmámnak több jusson, vagy az én módszeremnek több jusson, vagy másként finanszírozzák. Tehát ezek a lobbik, ezek természetesek, ezek nem negatív minősítések, csak az az igazság, hogy sokszor ez a lobbi túlnő az akaraton.
Miért éri meg egészségügyben vállalkozni, szerint? Ha egyszer szűkös az idefordított pénz, és folyamatos az ebből való kivonás, és mégis azt mondja, hogy hiánygazdaságban nagyon jól mennek a lobbik.
Hát vállalkozni semmilyen formában nem éri meg, és nincs, én azt hiszem, ha rajtam múlna a rendszer, akkor nem privatizálnék semmit sem az egészségügyben.
Tehát vannak sikeresen privatizált részellátások.
Hát igen, azt is meg kell nézni, hogy azok a részellátások, és az előbb lobbit említettem, amikor kezdődött az egész, nem akarok tudatosan szakmákat említeni, akkor azok egyúttal kilobbizták azt is, hogy az ő egységnyi finanszírozásuk magasabb legyen, mint egy másik szakmának a egységnyi finanszírozása.
Előre be tudták betonozni a nyereséget.
Magyarul meg magasabb szintről indultak, és a növekményük is mindig több lett, tehát ezek tudnak tulajdonképpen azt, ami hiányzik a rendszerből, az amortizáció például, meg tudják termelni, a tőke hiányzik, alapvetően meg tudták termelni, illetve eredendően is volt tőkéjük. De úgy összességében azért, hadd mondjam már el, sok mindent szeretnek privatizálni az egészségügyben, meg van példa, de azért privát pszichiátriára nem nagyon. Legalábbis a kiprivatizált pszichiátriára, nem magánklinikára gondolok. Tehát azért ott is elsősorban, ahol ilyen példa van, ott is elsősorban a jobb, a fizetősebb szakmáknak a privatizációja történt meg, és ez a megengedhetetlen, és ezért mondom, hogy nincs szükség privatizációra.
De ha már vannak működő privatizált részek, azok jól együtt tudnak majd működni, jól összeférnek az állami résszel?
Hát ha vannak, és ezek tartósan megvannak, akkor együtt kell, hogy működjenek értelemszerűen. Hogy jó-e vagy rosszul, az nyilván mindig az adott szituáció dönti el. Mert ő neki az az érdek, hogy minél többet kapjon mondjuk attól a kórháztól, amelyiknek egy részét privatizálta. A kórháznak meg elméletben az érdek, hogy minél kevesebbet adjon neki. Tehát ez az együttműködés csak viszonylagos tud lenni.
De ez gyakorlatban hogy működik? Önnek van olyan részlege, amely privatizáció alapján az ön költségvetésére kötött szerződést?
Ez nagyjából egyébként a típusos, és most nem ilyen konyha meg ilyesminek az üzemeltetésére gondolok, tehát a kifejezetten a
diagnosztika.
Mondjuk diagnosztikákra, tehát ami a betegellátással van összefüggésben. Olyan úgy történik, hogy azt mondja a X-cég, hogy ő elvégzi ezt a feladatot, mondjuk a diagnosztikus feladatot, és ő kéri azt a pénzt ezért, amit egyébként a kórház megkap. Ez a közép jó eset. A rossz eset, amikor azt mondja, hogy elvégzi, fejleszt, kéri azt a pénzt, meg még valamivel többet is, amelyért ezért a tevékenységért kap a kórház. Ez a rossz eset.
És akkor nem lehet azt mondani, hogy bocsánat, nem ebben állapodtunk meg? Vagy ebben állapodtak meg?
Hát van, ahol ebben állapodtak meg, hát és nagyon sok intézménynek ez most nagy gondot okoz. Az igazi az lenne, hogy ha a kórház kap érte 100 forintot, akkor te csináld meg 50-ért, és a 50 forint meg ott marad a kórháznál más célokra. De itt viszont felteszem akkor azt a kérdést, hogyha megéri ez a tevékenység a magánvállalkozásnak 50 forintért, akkor miért nem csinálja 50 forintért a kórház?
Tehát nem lehet, hogy azért, mert annak idején nem ruházott be műszerbe, pipettába, mit tudom én miben?
Hát ezek a cégek is tulajdonképpen nem a saját tőkéjükből ruháznak be, hanem leasingelnek, kölcsönöket vesznek föl, és abból a pénzből fizetik a leasinget, kölcsön.
Annak a kockázatát is ők állják.
A kockázatát is ők állják. Nyilvánvalóan üzleti terv formájában ez elkészül, de ha egy kórház gondolkodik, akkor ugyanezt gyakorlatilag megcsinálhatja ő is, hisz leasingelési jogosultsága van, tulajdonos jóváhagyásával, vagy a tulajdonoson keresztül akár kölcsönt is fölvehet.
Utolsó kérdésem, már a 2010 eleje van, körülbelül melyik évben mondaná azt, hogy az egészségügy rendben van? Egy jóslatot kérek.
Ez egy folyamat.
De nyilván az elején nagyon munkás lesz, kemény lesz, de el fog jönni az a pillanat, amikor azt mondják, hogy a java el van végezve, rendben van.
Én körülbelül 8-10 évet tudok jósolni, amikor elmondhatjuk, hogy minden sosincs rendben, mert akkor megáll az élet, mert az élet arról szól, hogy mindig javítani kell a dolgokat, de elmondhatjuk azt, hogy közel ott vagyunk, ami az optimális. Ez egy folyamat, tehát vannak itt sürgető teendők, tehát azonnali teendők, és vannak távlatos teendők. Csodát nem lehet az első percben tenni, tartós biztonságot pedig egy folyamattal lehet elérni csak.
Elnök úr, köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Csiba Gábor, a Stratégiai Szövetség a Magyar Kórházakért Egyesület elnöke volt az Aréla vendége.